1974. október 31-e reformációi istentisztelet.
Kedves testvéreim, 4 nappal ezelőtt ember voltunk stabilitásáról, illetve labilitásáról prédikáltam. E két idegen szó reflektor fénye akkor az egyéni élet körét világította meg, de ha ugyanennek a két szónak a fényét messzibbre irányítjuk, és például az egyház életét vizsgáljuk meg, e két szónak a reflektor fényében már is elérkeztünk a reformáció problémájához. A reformáció ugyanis nem volt más, mint állásfoglalás az egyház stabilitása, illetve labilitása problémájában. Ez így első hallásra szokatlanul hangzik, de igyekszem megmagyarázni néktek, hogy bizony így van. Maga a reformáció is állásfoglalás volt. Stabil legyen az egyház, vagy maradjon labilis, úgy, ahogy indult az egyház, mert bizony, ha az egyház történelmére gondolunk, és főként az első 1-2-3 század történelmére, akkor azt kell mondanunk, hogy földön futó egyház volt, bizonytalan, szegény egyház, nem voltak kőtemplomok, rögzített papi stallumok, papi ruhák, nem voltak dogmák, nagyon labilis volt az egyház, a szervezet, a szilárdság, az építmény, a külső építmény nagyon kevés volt, annál erősebb volt a lélek. Minimális szervezettség mellett maximális lélekhatások. Aztán sajnos egyház történet azt jelenti, hogy megfordult a helyzet. Mindig jobban nőtt a szervezet, és ehhez képest mindig szegényesebb lett a lélek munkája az Eneszent Egyházban. Nem tudta elviselni az egyház sem a labilitást, a kiszolgáltatottságot, ezt az állapotot, hogy a szél fú, ahová akar, stabilizálni akart mindent. A lélekhatást, Isten, az üdvösséget, és előállott az a középkori egyház, amely stabil volt, félelmetesen stabil volt. A kőtemplomok, a nagy katedrálisok szinte jelképezték ezt a stabilitást. Államegyház lett, egyre inkább az egyház kezibe vette a hatalmat, a politikát, a kultúrát, a kórházakat, az iskolákat, és dirigált az egyház. Nagy üzem lett az egyház, üzemi tisztviselők beavatottak, dolgozhattak csak igazán, és dologiasították, stabilizálták a dolgokat. Az, hogy Szentlélek, az dologiasodott, az, hogy Krisztus, az beleöltözött az ostjába, az úrvacsorai borba. Minden stabillá lett, elviselhetetlenül stabillá lett. A reformáció tulajdonképpen kitörés volt ebből a stabilizációból, ebből az álstabilitásból, és újra kezdődött a labilis egyházi élet. Először nem volt papi tiszt, megint csak, mint az első kereszténységben, nem voltak merev dogmák, kivonultak a kőtemplomokból, az üldözött protestások megint az erdők mélyén jöttek össze. A stabilitás ellen, amelyik egy álstabilitás volt, élettelen stabilitás volt, tiltakozott az evangélium népe, és vállalta megint azt, hogy földön futó, bizonytalan, a szél fú, ahová akar. Az Isten nincs hozzá kötve a papi cselekményekhez, az egyházi szertartásokhoz, dogmákhoz, lélek, szabadság, kegyelem. Ezek voltak a reformációnak a nagy szavai. Aztán tudjuk a szomorú folytatást. A reformáció népe sem állt meg ebben, hanem az is aztán elkezdte stabilizálni magát. Aztán jött a protestáns ortodoxia, és megint megmerevedett a dogma, a papi szolgálat, a kőtemplom, az egyházi zsinatolás megint csak stabil akar lenni az egyház. Ezt végig kísérhetjük napjainkig, ezt a folyamatot, testvéreim. És az a döbbenetes tanulság jön ki belőle, hogy amikor nagyon stabilisnak gondolta magát az egyház, akkor volt igazán erőtelen és labilis. Amikor vállalta a földön futást, a bizonytalanságot, a lélekre hagyatkozást, akkor lett igazán stabil az egyház. A mi nemzedékünk kikényszerült a stabilitásokból. Emlékezzünk a gyermekkorunkra, akik itt több évtizedet megéltünk. Az állam szedte be az egyház adót, az állam kényszerítette a gyerekeket hitoktatása, és így tovább milyen stabilnak látszott az egyház. Igazi stabilitás volt az. És most sokan jajonganak, hogy jaj, de labilis lett az egyház, fizetnek vagy nem fizetnek, jönnek vagy nem jönnek, teljes labilitás. De jó lenne megint egy kis stabilitás, áhítoznak némelyek. Erre én azt mondom, testvérem, nem az a baj, hogy labilis lett az egyház. Az a baj, hogy még mindig nem elég labilis az egyház. Még mindig nem vállalja igazán a kiszolgáltatottságot. Na de hogy mindez nem az én spekulációm, azért forduljunk oda az igéhez, alapigényhez, és abból értsünk meg valamit a stabilitás és a labilitás titkából. Ez az új szövetségi rész igazából idézett egy Zsoltárból, a 102. Zsoltárnak a végéről idézi az új szövetségi szentíró ezt a gondolatot, hogy Uram, te változhatatlan vagy, körülötted minden változik, megavul. Te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, a te kezednek művei az egek, azok elvesznek, megöregednek, mint a ruha, mint a palástot összehajtod, így mondja. Aztán itt van egy érdekes szó, amit egy kicsit ki kell igazítani, mert a magyar fordítás azt mondja, palástként összehajtod azokat, és elváltoznak. Elváltoznak, ez így alig érthető. Igazából egy érdekes görög szó van, az allos görög szó azt jelenti, hogy más. Allos szó azt jelenti, hogy másikat vesz elő. Másikat, az egyik helyett egy másikat választ. Például valaki elköltözik egyik városból a másikba, ezt a szót szokták használni. Vagy amikor ruhát vált az ember, az is allos szó, ruhát vált. Tehát itt erről van szó. A régit összehajtogatja, mint egy megavult palástot, és ruhát vált. Az Isten ruhát vált. A régi ruhája megavult, összehajtogatja. Itt külön lehetne egy döbbenetes párhuzamot felfedezni. Modern csillagászok beszélnek arról, hogy kiterjed, terjed a világmindenség, félelmetes sebessége szinte robban szét. Aztán kezdik tapogatni, hogy talán aztán lesz egy nagy kollapszus, amikor ez a táguló világmindenség megint összezuhan, önmagába zuhan, egy nagy kollapszus, így mondja, évezredeket összehajtogatja. A világmindenség az Isten ruhája, csodálatos látomás. Az Isten ruhája, ez a világmindenség, aztán megavul, megöregszik ez a ruha. Tényleg vannak jelenségek, az anyag elfáradása, nem akarnak most fizikai fogalmakkal, entrópia, hasonlókkal fárasztani, megöregszik, megavul a ruha, és akkor egy kollapszus, az Isten összehajtogatja, és új ruhába öltözik. Új ég és új föld. Csodálatos látomás. Az Isten magára öltötte ezt a világmindenséget, mint ruhát, de hát ez teremtett, ez anyag. Ez a világ mindenség megöregszik, és akkor letesz, és ruhát vált az Isten. Na hát, testvéreim, itt van a végső válasz erre a problémára, stabilitás és labilitás. Az Isten stabil, te megmaradsz. Azok megavulnak, megöregszerek, te maradsz. Az Isten az egyetlen stabil valóság ezen a világon. minden teremtés, az egész világ mindenség az ő ruhája, és Isten ruhát vált. Van ilyen reménységünk, tényleg most szinte a szemünk láttára ráncosodik, öregszik, bocsánat, így mondom, büdösödik, avul meg, molyosodik, penészedik ez a világ, legalábbis ez a mi kis világunk, és ruhát vált az Isten, így mondja, új ég és új föld. Na hát, ha ez így van, testvér, akkor ebben a világ mindenségnek valami törvényét fedezhetjük föl, és ezt a törvényt így mondhatjuk, a lényeg marad, de új ruhákba öltözik. A lényeg és a ruha viszonya az, hogy a lényeg maradandó, a ruha megavul. És a lényeget új meg új ruhába kell öltöztetni, mint hogy a végső lényeg, az Isten maga is új ruhába öltözik az új teremtésben. Ha itt valami egyetemes törvényt fedezünk, akkor ezt csak alkalmazni kell a különböző területekre, és megvan a stabilitás és a labilitás összefüggése. A lényeg új ruhákban. Jézus Krisztus a lényeg, az Anya Szent Egyház a Krisztus ruhája. Krisztus teste, így mondja, hát a Krisztus ruhája, a test a lélek ruhája. Jézus Krisztus a lényeg, az egyháza ruhája, és Krisztus időnként új ruhába öltözik, mert ráncos, férges, hasznavetetlen öreg lesz a ruha. A reformáció egy ilyen ruhaváltás. A lényeget új ruhába. A Szent Lélek a lényeg, a betű, a ruha. Az Isten szelleme a betűk ruhájában szokott megjelenni, de a betűk megöregszerek, alkalmatlanná lesznek, hogy a szellemet hordozzák, akkor a szellem új betűkbe öltözik. Papi betűk helyett esetleg költői betűkbe, mint egy szemünk láttára vetkezik ki a Szent Lélek a papi beszédből, és öltözik át íróknak, tudósoknak a másfajta szavai. Aztán abból is megöregszik, és megint átöltözik. Testvérek, itt van tehát egy csodálatos törvény, és ez eligazít minket. A lényeg más-más ruhában. A lényeg, amint ruhát vált. És mondom, a görög szó pontosan erre utal itt a zsidó levél első fejezetében. Palástként összehajtod azokat, és ruhát váltasz. Az Isten ruhát vált. Jézus Krisztus ruhát váltott a reformációban, a megöregedett és a stabilizálódott egyházat, mint öreg ruhát letette, és új ruhába öltözött. De azért nincs okunk semmiféle dicsekedésre, mert ugyanaz esett meg aztán rajtunk egy századdal később, mint ami megesett a középkori egyházzal. Ugyanúgy megöregedett a protestáns egyház is, a könyörtelen ortodoxiában, és bizony akkor a lélek megint új ruhát vett. És így érkezzünk el a mai naphoz, és ma mi van? És van-e valami látomásunk erről, hogy a lényeg új ruhában? Mi történik a mi nemzedékünkben, ebben a században, ezekben az évtizedekben? Mi történik a világban, és mi a Anya Szent Egyház felelőssége, szerepe a világban. Na, testvéreim, azt hiszem, ezt nem kell bizonygatni, hogy a világ elveszítette a stabilitását. Rettetesen lassú lett a világ. Kell ezt bizonyítani? Akik megint csak így mondom, hogy évtizedeket éltünk meg, gyerekkorunkra gondoljuk, micsoda stabil dolgok voltak. Csak ilyen egyszerű az, hogy Európa. Milyen hallatlan, végső stabilitása volt Európának. Vagy ez, hogy az angol világbirodalom gyerekkorunkban, hát ez valami fantasztikus, valami mozdíthatatlan az angol világbirodalom. Vagy az, hogy a fehérek szupremáciája, a fehérek elsőbsége a világon. Vagy az, hogy erkölcs, vagy az, hogy vallás, Isten, király, ország. Emlékeztek még, hogy bizony fantasztikusan stabil volt minden, és ez mind semmivé lett. Elveszítette a világ a stabilitását, és ennek a kozmikus jelenségnek a visszahatása a lelkekben a kétségbeesés, a bizonytalanság, a kapkodás, a kapaszkodás. És ez nagy idő az egyházak számára, olcsó idő az egyházak számára, mert mindenki kapaszkodik, az egyházba kapaszkodik. Nincs annyi vallásos ember, mint ahány az egyházba kapaszkodik. Még kevésbé van annyi Istennel élő ember, mint ahány a templomba jár. Mert az az igazság, tessék, és ezt mondjuk ki becsületesen nyíltan, hogy megrendültek az emberek, kicsúszott alóluk a talaj, valahova kapaszkodnak. És azt remélik, az egyház az a hely, ahol stabil minden. És itt van az óriási kísértés az egyház számára. Ez az igény, hogy ti legalább legyetek stabilak. Ti legalább ne adjatok föl semmit. Értitek, itt pszichológiai játék folyik a szónak megint csak egy megrendítő értelmébe. A világon minden megrendült, az emberek megrendültek, belsejükbe is megrendültek, magányosak lettek, bizonytalanok lettek, valahova akarnak kapaszkodni, itt van az egyház, kapaszkodjunk az egyházba. És ha az egyház olcsó bevételre akar szertenni, akkor kiszolgálja ezt. És azt mondja, gyertek ide, látjátok, itt minden változatlan, itt minden a régi, ide lehet kapaszkodni, ide lehet állni. Az egyház jelentkezik, és kiszolgálja ezt a vágyat, és megszületik egy modern ortodoxia, ami a legszégyenletesebb kiszolgálása ennek a tömegigénynek. Így mondom, tessék, szomorú szívvel mondom, egy olcsó, szégyenletes üzlet az ortodoxia, mert mögötte ez vagy, te megrendült ember, gyere ide, én mondom ugyanazt, amit a 16. században mondtak, nézz ide, itt aztán nincs változás, itt megvetheted a lábodat. Tehát épp ez a tragédia, hogy nincs változás. Épp ez a tragédia, hogy azt mondom, amit a 16. században mondottak, hogy nem tudok tovább. Mint ahogy a 16. században igazából kitörtek a stabil helyzetből, és vállalták a földön futást és a léleknek a bizonytalanságát, a szent üdvösséges bizonytalanságát vállalták. Most hajlandók vagyunk olcsó módon kiszolgálni az embereknek ezt a vágyát. De persze tényleg ki kell, nem ki kell szolgálni, szolgálni kell az embereknek. És ebben a bizonytalankodásukban valóban valami fundamentumot, valami biztonságot kell adni, és az lehet egy új reformáció, amelyik biztonságot ad. De ez a biztonság nem az ortodoxia, ez a biztonság nem a dogmatika, és nem a változatlan szent etika. Te megmaradsz, és ruhát váltasz. Ugye így mondja az igénk. Ezt mi most így értjük, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Uram, Jézus Krisztus, te megmaradsz, de ruhát váltasz. És ez itt éppen a nagy kérdés, hogy Jézus Krisztus ebben a ruhában, ez mit jelent? És most mondok egy hasonlatot, a szívem vérzik, merem így mondani is, talán szónoki túlzással, de igazán szomorúságomban született ez a kép, ami félig derűs, félig tragikus kép. Az özönvíznek a képét hozom ide, testvéreim. Esett az eső egy hétig, két hétig, három hétig, több mint öt hétig, esett. Na hát egy ilyen özönvízes állapotban lehet esernyőt árulni. Ez egy hasznos dolog, esernyő. Ugye? És ha csak esőről van szó, akkor az esernyő jó dolog. De ha özönvíz van, akkor esernyőt adni, az kegyetlen dolog. Mert akkor bárkát kell adni. Most testvéreim, itt az a kérdés, hogy a 20. század vége felé csepereg, csak éppen vagy valami özönvíz felé megyünk. Mert ha csepereg éppen csak, akkor az ortodoxiának az esernyőjét oda lehet tartani, hogy nesze testvér, nyisd ki ezt az esernyőt, az búj alá nem fogsz megázni. Azt remélem, hogy értitek a hasonlatot. itt igazában az a kérdés, mi történik ma a világban? Csak úgy esik eső csendesen, és lefolyó az ereszen, és csak ennyi az egész, és csepereg, vagy pedig valami félelmetes özönvíz emelkedik. Úgy, hogy igazán már a templom tornyán a kakas is víz alatt van. Nem veszitek észre, hogy a templomok tornya is már a víz alatt vannak, az özönvíz emelkedik, emelkedik, és akkor esernyőre van szükség az embereknek. Legyen irgalmas Isten hozzám, ha kemény ez a beszéd, de szívem mélyéről beszélek, és vállalom érte a felelősséget. Igenis, testvérem, ilyen helyzetben, amikor özönvíz fenyegeti a világot, ortodoxiát adni az azt jelenti, hogy esernyőt adni az özönvíz idején. Bárka kell az embereknek, és a bárka Jézus Krisztus. Ez az én pozitív vallomásom, testvérem. Ha igazából csak csöpörög, akkor elég az esernyő, mert mindenki bemegy a maga házába, és ott rendben van. De ha özönvíz van, akkor az otthona is víz alá kerül, a temploma is víz alá kerül, mindene víz alá kerül, akkor Jézus Krisztusban lehet csak kibírni az özönvizet, és átvészelni az özönvizet az új teremtésig. Tehát itt látjátok, hogy tulajdonképpen egy látomás előzi meg a reformációi szolgálatot. És az a kérdés, hogy mi a látomásunk? Még egyszer mondom, lehet az a látás, hogy zord idő van, hideg szelek fújnak, még az eső is esik, de hát azért elég az esernyő. Ez is egy látomás, egy egyházi látomás. Én pedig azt mondom, testvéreim, hogy özönvíz közeledik, és már is sok minden az özönvízben elmerült, ami még talán gyerekkorunkban nagyon is fénylő hegycsúcs volt, az ma víz alatt van, özönvíz van, és ezért nem elegendők az esernyők, hanem a Krisztus kell, a mentő bárka. Az aktuális reformáció az, hogy az embereknek elmondjuk azt, hogy nem elég. Amolyan szent volt ortodoxia, protestáns teológia és atyáinknak a szép hittana és erkőstana, az mind kevés, valami új kell, Krisztus új ruhában. Krisztus új ruhában. Egy verset olvasok a római levélből, Pál apostol írja a római levél 7. fejezetében, a 6. versben ezt: megszabadultunk. Megszabadultunk a törvénytől, a régiektől, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Én itt látom az új reformációnak a lényegét. Megszabadultunk. Megszabadultunk a stabilitásoknak az igézetéből, ha ugyan megszabadultunk. Nagyrészt ez még feladat az egyház számára, hogy a stabilitás, az olcsó stabilitás igézetéből megszabaduljon, és aztán szolgáljon a lélek újságában, és nem a betű óságában. Itt egy másik predikációt kellene kezdeni erről, mi az, hogy a lélek újsága, a betű ósága helyett. A Szentlélek Úristenben van az egyház megújulás, azért meggyőződésem szerint, függetlenül, hogy a pünkösdi testvéreink sokszor hitelvesztetté teszik ezt a csodálatos, fontos igazságot, még akkor is, hogyha netán itt-ott rosszul képviselik, az igazság az, hogy a lélek újságában, nem pedig a betű óságában, és a betű bizony a protestáns betű is betűvé lett, nem a betű óságában, hanem a léleknek az újságában hirdetni Krisztust, a bárkát, aki fölényesen fölötte marad minden özönvíznek. Minden özönvíz fölött diadalmasan ott van Jézus Krisztus, és aki a bárkában van, az biztonságban van. Ezt kell hirdetni, és ide koncentrálni, és minden egyebet, esernyőket, és mindenfélét engedni, az özönvíz elnyelje. A bárkát hirdetni, a bárkába menni, embereket a bárkába segíteni Jézus Krisztusba. a lélek újságában, és nem a betű óságában. Mondom, itt kellene egy új predikációt kezdeni, de nem kezdem el, csak elmondom azt a három szót, ahogyan én magamban ma délután ezt, hogy Szentlélek megfogalmaztam, mert ismét mondom, testvére, hogy az egyház megújulása csak ebben a jegyben történik, hogy nem a betű ósága, még csak nem az ortodox betűnek az ósága sem, hanem a lélek újsága, és ez micsoda a lélek, Szentlélek. Így fogalmaztam a Szent Lelket ma délután. Értelmes lelkesedés Krisztusért. Ugye, hogy erről lehetne egy predikációt mondani, mindegyik szóról külön. Értelmes lelkesedés Krisztusért. Pünkösdi testvéreink, csak ezt a középső szót ismerjük, hogy lelkesedés, az is legyen. Benne van a Szentlélekben lelkesedés, dinamika, tűz, öröm, kitörő, kereteket áttörő, sodrás, csodálatos lendület. De az új szövetség azt tanítja, hogy értelmes lelkesedés Krisztusért. Hát testvéreim, az én látomásom a reformációról ez, hogy a lélek újságában szolgálni, mivel hogy megszabadultunk a stabilizációknak, a stabilitásoknak az igézetéből. A lélek újságában, és ez azt jelenti, hogy értelmes lelkesedéssel Krisztust. Nem hidegen Krisztust. Nem fanatikusan Krisztust. És nem értelmesen valami nagy bölcsességet. Értitek, ez a három szó, ez csodálatosan összetartozik, csak együtt érvényes. És együtt ez az, hogy Szentlélek, értelmesen lelkesedni Krisztusért. Testvérem, erre hív Isten téged is. Krisztust forróbban, Krisztust boldogabban, Krisztust teljesebben, Krisztust okosabban, de okosabban a Krisztust. Értelmes lelkesedés Krisztusért. Ez az én hitvallásom, testvéreim. Erre felé terelget Isten a kereszténységet. Ebbe a labilitásba viszi bele. Minden mehet veszendőbe. Nem is tudjuk pontosan, hogy milyen ruhát fog felölteni Krisztus, de az biztos, hogy ő az, aki átöltözködik. És jaj, hogyha az egész egyházat, mint egy palástot, lám csak még a palást benne van, de egy hát mint egy megöregedett palástot összehajtogatja szépen, és valami egészen más ruhába öltözik. Olyanoknak a bizonyság tételébe, akik értelmesen lelkesednek Krisztusért. Vaj, ha mi is ezek között lennénk, és vaj, ha mi is az új teremtésnek emberei, a Krisztus új ruháivá lennénk, a Krisztus szolgái, akik a lélek újságában értelmes lelkesedéssel dicsőítjük őt. Amen. Édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a napon évszázadok távlatát mutatod meg nékünk, és ha könyörül rajtunk a te lelked, akkor visszafelé is megértünk évszázadokat, és előre is reményeink támadnak évszázadokat illetően, vagy amennyi időt adsz még ennek az emberi nemzetségnek. Köszönjük, édesatyánk, azt a titkot, amit a te igédben annyiszor megbizonyítottál. Azt a titkot, hogy a te ügyed sátorokban halad előre. A kőfallal körülvett városból, a biztonságból, a stabilitásból kimozdítod a te népedet, és földön futóvá lesz, zarándok néppé lesz, labilis néppé, amelyik önmagában mindig is bizonytalan, te vagy a bizonyossága. Köszönjük ezt a csodálatos látomást, édesatyánk, hogy te maradsz, és újra meg újra átöltözöl világokba, amelyek megavulnak, elmúlnak, és új világok lesznek. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hogy te tegnap és ma is örökké ugyanaz vagy, és te is leveted a megöregedett ruhát és palástot, és összehajtod, és új ruhát öltesz magadra, Köszönjük a reformációt, amikor új ruhába öltöztél. Jaj, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne legyen számunkra végső valóság az a ruha, amiben 400 évvel ezelőtt öltöztél. Hadd értsük meg alázatosan, hogy megöregedett ez a ruha is, és új ruhába öltözöl. Adj nékünk bátorságot, hogy ne a betű óságában szolgáljunk téged, hanem a lélek újságába. Urunk Jézus Krisztus, hadd tudjunk mindent elereszteni, kárnak és szemétnek ítélni, csak hogy téged jobban megkapjunk, jobban megértsünk, a te erőiddel jobban megtelítődjék az életünk. Urunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy hadd tudjunk a lélek újságában szolgálni téged értelmes lelkesedéssel. Forrósítsd át a mi hideg szívünket, Urunk, és okosítsd meg a mi ostoba, tévedező értelmünket. Segíts arra, Urunk, hogy szolgáljunk neked a lélek újságában. Könyörgünk így a mi többi gyülekezeteinkért, testvéreinkért, a mi Magyar Református Egyházunkért, újítsd meg ezt az egyházat. Mutasd meg nékünk, hogy mi a lélek újsága. Adj nékünk új látomást, új ige ismeretet, adj nékünk új lendületet, tüzet, örömöt, szabadságot, Urunk, hogy így szolgáljunk ebben a népben. Könyörülj rajtunk, hogy ne olcsón adjuk az embereknek azt, ami éppen eszükbe jut, amibe kapaszkodnak, hanem igazán a bárkát, a Krisztus, az üdvösséget tudjuk fölmutatni, és tudjunk embereket oda segíteni. Áld meg a te Anya Szent Egyházadat, Urunk, e földön, ez országban és világszerte. Segíts arra, hogy testvérünknek tekintsünk mindenkit, aki a te nevedet segítségül hívja, hiszen úgyis az özönvíz elnyeli azokat, amikért még tegnap vért ontottunk. Áld meg minket, hogy megbecsüljük a múltunkat, minden drága örökségét, és ugyanakkor szabadok legyünk a mi múltunktól, és új utakra tudjunk lépni. Az embereknél lehetetlen, add a léleknek a segítségét, ami erőtelenségünkben, édesatyánk, Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen.